köszöntöm a rádió hallgatókat, és köszöntöm mai vendégünket, Háj János, íróköltő, József Attila díjas művészt. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm, hogy meghívtak.
Kedves János, mit olvas ön most?
Hát, egy furcsa könyvet olvasok, egy Marcel Foucault nevű francia filozófustól, egy 84-es előadás sorozatnak a könyvváltozatát, aminek az a címe, hogy az igazmondás bátorsága, amely könyv, már nem él egyébként Marcel Foucault, aki hát azért valamelyest az utóbbi évtizedek meghatározó filozófusa. Ez a könyv arról szól, hogy vajon milyen módozatai vannak az igazmondásnak, és ilyen szempontból 84-ben készültek ezek a szövegek, 84-ben ment ez az előadás sorozat, és abban az évben meg is halt egyébként a szerző, de amit ott feszeget, az a mai világban, és itt nem csak a sajtónak az állandó svindléjeire gondolok, hanem az internet zűrzavarára egyre fontosabb, hogy vajon hol találjuk meg az igazmondás magját.
Tehát ezek mai napig is érvényes gondolatok?
Én azt gondolom, hogy érvényes gondolatok, ő végigviszi az igazmondásnak a módozatait, és ez van a profétai igazmondás, mondja ő, van a tanítói igazmondás, tehát az, amikor bemegyek az osztályba, és megtanítom a gyerekekkel mondjuk azt, hogy mi történt a második világháború alatt. És van a bölcs ember igazmondása, ilyen mondjuk Szókratész, aki ugye azt mondja, hogy én nem tudok a világról.
De ő ezt külön tudta választani? Tehát teljesen.
Igen, valószínűleg tiszta formák nincsenek, de a legfontosabb dolog az egymással való őszinte beszéd, ez ugye a negyedik kategória, ő ezt feszegeti főképpen, amikor is ülünk itt egymással szemközt, és akkor én azt mondom, hogy vállalkozom egy nagy gesztusra, méghozzá arra, hogy elmondom, hogy szerintem mi az igazság. És ezt úgy vállalom, hogy lehet, hogy az szemben ülő embernek rosszul fog esni, de ennek ellenére bevállalom, tehát önmagammal szemben is veszélyes vagyok, és a beszélőtársammal szemben is veszélyes vagyok. Ezt nevezi ő az igazmondás bátorságának, hogy iszonyatos nagy kockázat van benne. Ugye ismerjük a mesét a Mesztelen a király történetéről, hogy ki meri kimondani, hogy mi az igazság. Tehát ilyen szempontból ugye a Marcel Foucault még nem tudta, hogy mivé fog válni 84 után a világ, nem tudta, hogy lesz egy ilyen nagy háló, mint az internet, nem tudta, hogy ha beütsz egy kérdést az internetre, vagy egy keresést, akkor általában a hamisságok jönnek ki.
Ez az, hogy mennyi hazug válasz.
Igen,
is.
Igen, és a hazug válaszra többen mentek rá, ezért fajlagosan a hazug választ adja ki. Vagy nem gondolt arra, hogy valahol gyűjtik a te kereséseidet, és ehhez képest állandóan bombáznak mindenféle őrültséggel, csak hogy beszippancsanak szellemi, anyagi, fogyasztási, minden ömlik rád, tehát ezt ő még nem tudta, de valamilyen módon ez az egész gondolat, hogy így gondolkodni az emberiség nem is szellemtörténetéről, ennek a mesdjéjén, ez rendkívül izgalmas, és ma szerintem nagyon aktuális.
Nagyon érdekes. Ön szerint a franciák ezt jól meg tudták ragadni?
Hát én nem
ez
tudok,
a lelkület.
Én nem értek a franciákhoz, meg egyik francia ilyen, a másik francia olyan, tehát hogy
a francia irodalom ön szerint törekedett erre egyébként egy ennyire igazságcentrikus, és hogy a lelkiségét azt megragadta az igazság mondjuk a francia irodalomnak?
Hát én azt gondolom, hogy minden művészet az igazságra törekszik. Tehát ilyen szempontból a Foucault ugye nem a művészetről ír, de a művészetnek is alapkérdése az, hogy mersz-e felmondani konszenzuálisnak vélt megállapodásokat, és mered-e állítani azt, hogy mit látsz te művészileg a világból. Tehát mersz-e a valóságról, vagy a, nem tudom, az emberről, a sorsról, olyan állításokat tenni, amelyeket te igaznak látsz. A minden művészet, akár francia, akár bármely művészet, ilyen nagyon egyszerű dologgal foglalkozik, ezzel a bizonyos igazsággal. Jó, nem célja, hogy bármit is elérjen, de enélkül nem tud működni. Tehát a művészet mégiscsak egy bizonyos tekintetben, a jó művészet természetesen, az meri azt a kockázatot fölvállalni, hogy felmutasson valamit a világból, olyat is, ami nem esik annyira jól. Mert hogy az embernek vannak alapszorongásai, a sorsának, a létének, az életének alapszorongásai, amelyre a művészet mindig rámutat, és mindig rákérdez, hogy ezekkel az alapszorongásokkal te hogy vagy. Szóval ilyen szempontból persze, hát hozzá kell tenni, a művészet, vagy amit művészetnek nevezünk, annak egy nagyon kis százaléka valójában igazmondó művészet, mert 90% az, hát szemét, mondjuk meg őszintén, vagy műalkotásszerű valami, vagy műalkotás imitáció, és ez egy általában nagyon nehéz, hogy úgy mondjam, a kiválogatni a jót a rosszból és az agyvából, és ez mióta ilyen nyílt világban élünk, tehát bármi elérhető, egyre nehezebb, és egyre kevesebb, most itt a felnövekvő korosztályokra gondolok, hogy én még egy klasszikus műveltségi panelrendszerben nőttem fel, ahol megvan a rákérdezés, az ellenőrzés, a stb. Stb. De a módozata. De a mostani gyerekek...
Ez mindig divatos, és mindig igazából ez fog bejönni, ez a műveltség. Én legalábbis úgy tapom. Most óriási reneszánsza is van.
Hát remélem, szerintem, hogy ez fog bejönni, de én azt gondolom, hogy a gyerekek nem rendelkeznek még ezzel a védelmi hálóval. Tehát ha ő kinyitja az internetet, és hogyha a Bermuda háromszögről minden észszerű gondolatot, meghazudtoló dolgokat olvas, azt fogja előbb elhinni, hogyha azt gondolja, hogy a koronavírus az egy biológiai fegyver, amit a kínaiak lőttek ránk a világra, akkor azt fogom előbb elhinni, mert az jön be előbb. Tehát, és miért sokkal érdekesebb, ha biológiai fegyver, nem? Tehát, hogy az egy izgalmasabb dolog, és bármit. Tehát, hogy nem tudom, hogy hol igen. van, tehát nem alakult most még ki az igen. a differenciálási képesség, hogy azt mondjam, hogy ez nem állja meg a helyét ezért és azért. Na, szóval ez a probléma.
Csak szerintem a klasszikus műveltségben is olyan óriási izgalmas dolgok vannak, csak ahhoz lehet, hogy kell előtanulmány, lehet, hogy kell egy kis idő, hogy beleélje magát az ember. Tehát
az az igazság, hogy munkanélkül semmi nem működik. Igen. Tehát ez az eszelősség, amit a kereskedelmi tévék lőcsölnek ránk, hogy csak úgy lazán, csak úgy felszabadultan, csak úgy folyik az élet. Hát nem. És nem, tehát, hogy örömet az életben csak attól kapsz, amiben tettél energiát. Amiben nem tettél energiát, az nem fog semmit se hozni számodra. Az úgy kicsorog az ujjait közül, mint hogyha vizet mernél a kezeddel. Tehát, hogy nem. Azt, hogy a gyerekeid szeressenek, hogy te tudsz szeretni a gyerekeidet, te tudd a szerelmedet szeretni, és sorolhatnám, hogy a munkád jó legyen és jó minőségű, ahol te dolgozol, ott jó minőség jelenjen meg, az sajnos munkanélkül nem megy. Ez minden munka. És így van ahhoz, hogy te örülj egy operának, ahhoz valamelyest ezt a hangrendszert egy kicsit belülre kell járatni. Tehát meg kell tanulni az abban való mozgást.
János, ön olvasott hollebeket? Mikael hollebeket?
Igen.
Véleménye van róla? Mert ő szerintem eléggé kimondja, amit ő igazságnak vél.
Én kedvelem az ilyen provokatív irodalmat. Szerintem ez, tehát hogy kedvelem, és
esetleg a behódolást olvasta?
Nem.
Önnek is megjelent, hát igaz, most már egy éve, egy elég provokatív kötete. Kik vagytok ti? Címmel. Miért ők kerültek bele, akik belekerültek?
Annyit mondjunk el, hogy ez egy irodalomtörténet, tehát hogy akik belekerültek, azok magyar írók, többnyire, vagyis hát teljes egészében magyar írók. Volt egy elképzelésem, hogy mi a nehézség abban, hogy én nehezen viszonyulok sokszor a magyar irodalomhoz, vagy a magyar irodalom felmutatásához. És akkor arra gondoltam, hogy a nehézség az, hogy tele van öntve ez a sok-sok alkotó és sok-sok életmű több tonnányi bronzzal, úgymond szobrokkal, és ez húzza le, és húzza el tőlem ezeket az embereket, holott az irodalmi mű szeretete, vagy élvezete, az ugye közvetlenséget jelent. És ha ez a közvetlenség nem teremtődik meg, akkor a mű sohasem fogja megérinteni az olvasót. És ez volt az egyik dolog, ami munkált bennem, hogy ezeknek az embereknek az életművéről úgy beszélni, hogy felszabadultan, úgy beszélni, hogy értelmesen, de érthetően is, és hogy nem óckodni attól, hogy ezeket a figurákat, mint személyiségeket, mint sorsokat, tehát egy kicsit úgy mondom, hogyha nézzük Móri Zsigmond életművét, ott van egy csomó sors, plusz egy, az a Móri Zsigmond. És én azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog. Én író vagyok, tehát engem azok a sorsok is érdekelnek, és azok a sorsok, tanulságos sorsok mindannyiunk számára, akik valahogy az életüket, legalábbis én hiszek benne, hogy mindenki jobban szeretne, tehát jobb emberként szeretne élni máról holnapra, és nem fordítva, vagy leromolni. És azt mondom, hogy az is egy példa, tehát az az élet, az a sors is egy példa, és igen, szeretném az életemet átgondolni más életek folyásán, vagy történésén.
Nekem nagyon tetszett abban a könyvben, hogy könnyed a stílusa, de mégse egy könnyű mű.
De most nem a vastagságra gondol.
Nem. Tehát nagyon, nagyon jól van benne megfogalmazva minden írónak a magánélete is, ahogy ez belekerül, de ugyanakkor az írói kvalitása is. Tehát ön tudja értékelni őket, vagy akit meg nem értékel, azt meg azért.
Hát azt hiszem, hogy aki ebbe a könyvbe benne van, azt én mind valamilyen módon nagyon becsülöm, és hogy engem retteltesen érdekelnek. Amikor választottam, hogy a legelső kérdésre visszautaljak, azért ezeket az embereket kezdtem el boncolgatni, ez körülbelül 30 alkotó, 30 magyar író, természetesen egy csomó olyan kimaradt, aki nagyon fontos alkotó, tehát ez nem egy értékítélet. Ezek az emberek, ezek az életművek tudtak hozzám szólni, olyan dolgot megmutatni, ami számomra is fontos, ami miatt én autentikusan tudok velük foglalkozni. A másik a stilisztika, hogy általában, most mondok egy példát, hogy a Dostojevszkijnek van a Bűn és bűnhődés című regénye, amit egy időben olvastak krimiként. Elmegy kriminek, mert hiszen van benne egy bűncselekmény.
De nem az a főszám, de nem az a mondani valója.
De az, hogy egy szövegnek sok szinten van értelmezhetési lehetősége, az a szöveg gazdagságát mutatja. És persze, hogyha én úgymond női magazin szinten hagyom ezt az egész történetet felmutatni, akkor én hibát követtem el, de én nem akartam ezen a szinten hagyni, csak egyszerűen én szeretek így írni, és úgy írni, hogy ne az rekessze el a gondolattól az embert, mert olyan frazeológiát választok, vagy olyan esztétikai tolvajnyelvet választok, hanem igenis, ha gondolkodó ember vagy, természetesen nem idióta, és aki tényleg szeretne a világból valamit megismerni, az kerülhessen közel ehhez a dologhoz.
József Attilának a Istenek halnak, ember él, gondolta, hogy belevesz? Nem találtam meg Babicssal kapcsolatban. Tehát nekem az egy óriási élmény, amikor József Attila kijavítja Babicsot. Babicsnak egy következménye.
Én azt gondolom, hogy amúgy is József Attila elméleti írásai nagyon fontosak. A Babics kritika az nem csak azért, mert én nem vonzódom Babicshoz, ezt most elárulhatom, én viszont nagyon erősen vonzódom József Attilához. Nem emiatt, hanem József Attila abban az esszében hogy is mondjam, olyan költészeti alapvetéseket sorol föl. Amikor én szépírást tanítok, mindig az van, hogy minden órán van egy esztétikai mű. Hát ha valaki írni akar tanulni, ha valamit tudjon már, hogy a régi nagy krapekok, hát mi mindent akartak, mi mindent gondoltak ki, ugye Berzsenyitől kezdve Füst Milánig az esztétikáról. És igen, ez a mű, úgy szoktam csinálni, be van számozva, ez egy, mit tudom, 7-8 oldalas esszé, benne természetesen a Babits versek javított változata, ami elég brutális azért, úgyhogy az...
Tehát, mint hogyha más univerzumban dolgoznának.
Hát igen, tehát, igen, 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 és nagyon-nagyon-nagyon fontos esszé, nagyon tehát a magyar esztétikai gondolkodásnak van néhány alapműve, ez biztos, hogy benne van, Kosztolányinak az Adiról írt kritikája, az írás tudatlanok árulása című kritikája, ahol tulajdonképpen neki megy Adinak, hogy ez egy istenség, és nem egy író, holott írónak kéne lenni, és ha belegondolunk, egyébként nagyon jó kritika az Adi féle verselésről is, de maga az elv, hogy ne legyenek már a költők, az írók, messiások, foglalt a szerep, barátocskám, már bocsánat. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogyha úgymond az íróilag, vagy esztétikailag értékelhető kategóriát túlnövi egy, túl duzzasztja egy alkotó, mint az Adi, onnétól kezdve az egész irodalom bajba van, mert hogy neki nem egy másik íróhoz kell viszonyulnia, hanem egy istenített valakihez.
Igen. Érdekes. Mondjuk én Adit valamennyire Beethovenhez, vagy Lutherhez tudom így hasonlítani. Valahogy a motivum, vagy az az óriási erő, ami kijött így belőle. És Babitsnak nagyon nehezen bocsátom azt meg, hogy a Nagy Baumgarten díjat nem adta oda József Attilának.
Hát megkapta volna abba az évben. Én ez egy furcsa, mert a Babitsnak volt egy ilyen gondolkodása, hogy ugye akkor már a József Attila megírta a Babitshoz a bocsánat kérő verset, és a Babits azért nem akart neki nagy díjat adni, hogy nehogy azt gondolják, hogy ő le lett kenyerezve. Tehát a Babits a maga szorongó, ügyetlen módján ő próbált rendkívül morálisan működni. Szóval van bennem egy megejtő szeretet a Babits iránt, és ugyanakkor meg tudom, hogy az ő nagyon zárkózott, szorongó, rettegő alkata sok mindenkinek rosszat jelentett, valamint, hogy a magyar irodalomban kiépült egyfajta pápaság, aminek ő mégiscsak a vezetője volt, és én hát őszintén szólva mély hitem van a demokratikus működésben, tehát hogy nem szeretem a centralizált rendszereket, holott a Nyugat és a Baumgarten díj végül is a Babitssal ez egy ilyen centralizált rendszerré vált, és ez nem annyira jó szerintem.
Igen. József Attilát is mondjuk ön úgy vezeti fel ebben a versben, vagy ebben a kötetben, hogy az utolsó messiás. Neki meg kellett ahhoz halnia, ön mit gondol, hogy pecsétet tegyen a művére? Tehát kicsit máshogy kérdezve, aki dudás akar lenni, annak pokorra kell menni önnek?
A két kérdés különbözik egymástól, szerintem igen, pokolra kell annak menni, tehát a pokol most természetesen szimbolikusan értve, tehát mindent fel kell tárni, ami benned van. Tehát ezt nem lehet elodázni. Tehát ezért van az, hogy egy művész sose kerülhet biztonsági állapotba, mert a úgymond a polgári élet biztonsági játszmái számára nem követhetők.
Nagyon érdekes. Igen,
tehát ez a pokolra kell menni, ugye a népdal értelmezése ebben a relációban, mint ahogy a József Attila idézi. A másik az, hogy meg kellett halni, ahhoz, hogy az a legendárium mögé vagy köré képződjön, ami képződött, ahhoz igen, de az életmű minősége ettől se jobb, se rosszabb nem lesz. Egyébként, amikor én azt írtam a címébe, hogy az utolsó messiás, tényleg messianisztikus volt a vége. Tehát, hogy a József Attila periférikus költő volt, nagyon szeretett volna centrális lenni, nagyon szeretett volna olyan lenni, mint az Adi. Tehát akit úgy fogyasztanak, halak, mint a betevő falatot. Ez nem sikerült neki, de a halála után a sajtó így számol be, hogy tényleg 3 nap múlva istenséggé válik, kvázi szakralizálja a közvélemény József Attilát. Tehát ez tényleg megtörtént.
Igen, meg abban az időben szerintem csak ő küzdött a fasizmussal. Lehet, hogy tudati szinten nem is kapcsolódott, nem értette meg, de a verseiben annyira erős a fasizmus ellenesség, az a szellem, hogy ezt én senki másnál nem találom meg.
Hát igen, bár nem ezt tartom, tehát hogy én, ugye hát van egy nagyon erős baloldali blokkja az ő gondolkodásának, egyébként van egy jobboldali kitekintése is, ami közel áll, hanem is a hát mondjuk a, hogy mondja, a nemzeti típusú szocializmusokhoz, tehát van egy kis kikacsintása, erről is van egy esszé, tehát sértődékeny alkatú szerzőről volt szó, és amikor őt a kommunisták kihajították, úgymond, akkor megérdemelten egyébként, mert hogy ő már régesség eltért attól a dologtól, ami ott doktrinér módon el volt várva, de mégis megsértődött, és akkor átkacsintott az internacionális, vagy a nemzetközi szocializmusról a nemzeti szocializmusra, és ez persze vers szinten is valamilyen módon tetten érhető, de miután költőről van szó, nem ideológusról, minden olyan verse, ami mögött van egy ilyen ideológiai gondolkodás, elszakad ettől, és élményszerűvé, vagy úgymond érzelmi alapúvá válik, tehát nem ideológiák megzenésítéséről van szó. Az hogy mennyire jelenik meg a fasizmus, nem akarok könnyen ítélni, ugye 37-ben...
Hát ki tudott olyat írni, hogy megőrült a sátán? Tehát ilyet... És abban a korban én szerintem
ez én azt valós. Gondolom, hogy Babicsnak is nagyon sok, tehát én úgy hiszem, hogy a modern magyar irodalomnak egy jelentékeny része nagyon-nagyon érzékenyen reagált arra, ami van, ami alakul, és nem szabad elfelejteni, most nem akarok megbocsájtó lenni, akik nem ilyenek voltak, mondjuk nem is voltam, ugye a könyvemben olvashatta, hogy a Szabó Lőrincnek azért nincs menlevél adva azért, mert úgy működött, ahogy működött. Tehát, hogy azért mi máshonnan látunk rá arra a korra, mint amiben ők voltak. Ez nem biztos, nem akarok felmentést adni, de azért ez egy tényszerű dolog, és a tényszerűség az is, hogy egy nagyon-nagyon válságos...
Bocsánat, például kire gondol most, aki szintén így megtudta esetleg?
Szerintem a Babics, mondjuk a Jónás könyve, az ahogy a Jónás imája, az szerintem elég egyértelműen beszél erről a dologról. Nyilván van más, és én nem vizsgáltam ilyen szempontból a magyar irodalmat. Csak azt akartam mondani, hogy a szellemi elit reakciója arra, ami történt 14 és 19 között, tehát arra, hogy van egy felvilágosodás, ami egy nagyon pozitív irányba viszi az emberiséget abba, hogy kivakarja valamilyen módon a sötétségből, nevezzük így, vagy a tudatlanságból, és hogy volt egy ilyen pozitív étosz ennek az egész polgári világnak, kicsit sematikus, amit mondok, de így van, ami úgy nézett ki, hogy majd csökken a munkaidő, majd lesz szabadság, stb. Stb. És akkor ott állunk, hogy hirtelennyében kitör egy világégés, ami nem is akármilyen fegyverekkel zajlik, mert itt aztán minden a gáz és a nem tudom micsoda, tehát olyan tömegpusztító eszközök jelennek meg, ami elképesztő válságba sodorja ezt a fajta európai szellemi elitet, és ugye erre születik meg bizonyos tekintetben válaszként a nemzetközi és a nemzeti szocializmus, tehát a kommunista eszmeiség és a fasiszta eszmeiség, amelyek megpróbáltak erre valamilyen reakciót adni, és még szerintem mindig nem vakarodtunk ki ennek a válaszadás
hát ez az európaiaknak az óriási kérdése vagy válasza. Mégis innen indult el minden.
Hát igen.
A kontinensről.
Igen, igen, igen. Hát persze, hát nyilvánvaló, hogy ezernyi kérdés, amit nem vált. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem dolgoztuk fel a múltunkat, mondjuk ezt egy magyar társadalomban, amivel én egyetértek, és hogy milyen sérelmek, fájdalmak vannak ebben a történelemben, ami ugye az elmúlt 150 évben, vagy 100 évben, és akkor természetesen a Soát mondhatjuk, és mondhatjuk a Trianont, és sok minden más egyebet, a nyomorultságot, a szegénységet, a vezető elitnek a topzódását, az egyszerű emberek akarata fölött. Sok mindent mondhatunk, de azt is mondhatjuk, hogy valójában, mintha egész Európa nem tudott volna még számot adni azzal a szellemi botlással, vagy nem tudom micsodával, ami az első világháborúval elkezdődött. Tehát ott valami elkezdődött, valami olyasmi, amire nem lehet már szokványos válaszokat adni, de valahol úgy érzem, hogy aztán elindul egyfajta zűrzavar vagy nem is talán onnét mondanám, hogy elindul egy túlnépesedés mondjuk a keleti és az afrikai régiókban, elindulnak a háborúk, megindulnak a menekültek, akiket elnevezünk migránsoknak, bűnözőknek, megpecsételjük őket, és itt vagyunk, hogy még magunk sem tudjuk, hogy mit okoztunk a világgal, például a gyarmatosítással, a neokolonializmussal, a távol-kelet és közel-kelet kizsákmányolásával és meglopásával, és akkor a háborúinkkal, a népirtásainkkal, és itt van a nyakunkon egy másik probléma, hogy azt se tudjuk, hogy mit csináljunk azzal.
Nem nagyon tudunk utolérni magunkat.
Hát igen, 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 de lehet, hogy elérünk oda, hogy már nem kérdezik tőlünk, hogy mi a válaszunk erre a kérdésre.
Hát olyan személyek ne jöjjenek, igen. Akartam ezt kérdezni öntől, János, hogy miért nem tudjuk nemzeti konzervatív költőként kezelni mondjuk Ady Endrét, Kosztolányit, vagy esetleg József Attilát? Szerintem ők teljesen beleillenek a nemzeti konzervatív, tehát a zsidó-keresztény, ők sose akartak kilépni a zsidó-keresztény vonalból, ott akarták megoldani a kérdéseiket gondolatiságukkal, mindig teljesen magyarok voltak, magyar szemszögből nézték. Én úgy látom, hogy most bizonyos erők nem tudják őket, tehát baloldaliként kezelik. Szerintem őket ugyanúgy lehetne nemzeti konzervatívként kezelni. Mi erről a vélemény?
Persze, hogy a nagy életművek azok minden irányból kezelhetők. Tehát, hogy ez a sajátosságuk, hogyha tetszik, akkor konzervatív irányból, tetszik modern irányból. Alapvetően...
De most objektíven is, hogy...
Objektíve gondolom, de hogy eltérjek ettől a közéleti típusú felvetéstől, amit nyilvánvaló, hogy a bizonyos jobbos sajtótermékekben, bizonyos jobbos irányultságú önmagukat gondolkodónak vélő emberek elkezdik Adit kikezdeni, mit tudom, micsoda. Ezek hanvába holt hülyeség, nem is kéne rá reagálni. Nem lehet, tehát ez is egy fontos dolog.
Tehát, hogy nagyobb magyar, vagy nagyobb nemzeti, mint Ady nem kell, hát, vagy mint József Attila.
Nem kell.
Óriási persze, nemzeti persze, nagyság. Persze.
Meg az az igazság, hogy nem lehet Bóri Zsigmondot lecserélni Tormai Cecilrel, vagy hát Vas Albertről nem is beszélve. Tehát nincs velük semmi baj, számomra teljesen, tehát sokszerű a magyar irodalom, és bizonyos év távlatából tudjuk már, hogy tutti-frutti, hogy Móri Zsigmond a befutó. Kész, ennyire egyszerű a történet, és Móri Zsigmondot nem lehet leváltani másodvonalas. Tök mindegy, hogy kik a másodvonalasak. Hogy azt Herceg Ferencnek hívjuk, Zilahi Lajosnak hívjuk, vagy mondok egy olyat, akit én nagyon kedvelek, a Hunyadi Sándornak hívjuk. Jó író volt a Hunyadi, de nem volt olyan jó író, mint a Móric. És nincsen alternatív kánon. Tehát amikor én írtam ezt az irodalom történetet, akkor egyértelműen láttam, hogy igenis nem találni egy alternatív irodalomtörténetet. Unikumokat lehet találni, de igazából az, hogy a Petőfi arany mellett, hogyha a Tompát, ugye a harmadik nagyságot behozom, mégiscsak azt kell mondani, hogy a Vajdát, akit annyira szeretett ugye Adi, azt kell mondjam, hogy az Arany, a Petőfi gazdagabb minden tekintetben, jobb tartalmilag, formailag, gondolkodásban, nyelviségében. Tehát őket sajnos vagy szerencsére nem lehet lecserélni. Amúgy pedig a három említett név közül, és most eltérek ettől a közéleti értelmezéstől, számomra az Adi és a Kosztolányi rendkívül konzervatív, a József Attila pedig modern. És azt gondolom, hogy a József Attila az, aki egy olyan személyiség...
De modern magyar. Óriási,
magyar, hát igen, persze, igen. Hogy magyar, hát nem a T.S. Eliotról beszélünk, hát jó, hogy magyar.
De modern nemzeti magyar. Ezzel is egyetértene?
Nem tudom, miért kell. Tehát, hogy József Attila, persze, egy magyar íróról van szó, mit nemzetizünk itt? Tehát hát ez nem egy színház. Tehát, hogy egy kicsit túlteng bennünk ez az állandóan hozzá kell tenni, hogy nemzeti. Mi bajunk van valami? Nem ismerjük föl egymást, hogy micsoda? Tehát, hogy hozzá kell tenni, hogy a magyar emberek, miért kihez beszélünk magyarul? A franciákhoz? Tehát, hogy állandóan, és mindenki belecsúszik ilyen frazeológiai abszurditásokba, hogy és emberek is, igen, akihez beszélünk, magyar emberek, de nem mondjuk így magyar emberek, ön is egy magyar ember, én is egy magyar ember vagyok, nem hangsúlyozzuk, de ha valaki nem tudta volna, magyarul beszélünk, tehát, ezek ilyen, nem, tehát, hogy én nem tudom, én nekem semmi bajom nincs a hazafiságommal.
De ön az gondnak tartja, hogy mondjuk valamilyen frazeológiának a szemszögéből nézzünk meg valakit?
Ha az a frazeológia valamilyen módon gondolatilag nyit, gazdagabbá tesz, akkor azt gondolom, hogy nem. Ez egy szemlélet. Igen, tehát azt mondom, hogy nézzük meg, hogy nemzeti szempontból, de várjon, mi az, hogy nemzeti szempont? Tehát, hogy mit tekintünk nemzeti gondolati szempontból megfelele Adi Endre. Tehát rögtön egy olyan ingoványos talajra lépünk, és művészetről van szó, nem ideológiáról. Nem tudom, hogy mennyiben nemzetibb, nem tudom, nálam az az ember, aki mondjuk úgy gondolja, hogy hun származású, és vannak ilyen elképzelései a magyar történelmről, ami nem teljesen illik az enyémhez. Én nem tudom, nem kérnék számon senkitől sem. Egy közösségben élünk, egy nagy közösségben, amiben mindenkinek van szerepe. Nekem az a dolgom, mint magyar írónak, hogy a lehető legjobban csináljam azt, amit én íróként csinálni tudok. És azt mondom, hogy a magyar irodalom, tehát az a nemzeti irodalom, ami jó minőségű, a rossz minőségű, az nemzetietlen irodalom. Igen. Nekem ez a véleményem, mert hogy csak minőséggel lehet. Tehát minden olyan, ami rossz minőség, az rontja, ha tetszik, a nemzet méltóságát, a nemzet nagyságát. Tehát csak az javít a nemzeten, ami nagyon-nagyon jó, nagyon jó minőségű. És én, mint egy magyar író, arra törekszem, hogy a lehető legjobban csináljam. Ahogy ön arra törekszik, mint rádiós, hogy ezt a lehető legjobban csinálja. Az én anyukám, aki egy vidéki paraszt néni, arra törekszik, hogy neki legyen a legjobb gyümölcse, amit csak tud elérni. És ettől az én anyukám jobb, tehát hogy ettől jó magyar, mert hogy megpróbálja a lehető legjobb gyümölcsöket termelni. És ezek az ezeken az egyéni kompetenciákon és felelősségeken dől el, hogy a nemzet milyen minőségű. És nem azon, hogy mekkora zászlót lengetsz magad fölött.
Így van. De nagyon tetszik nekem Adinak a magyar gondolkozás módja, azok a fájdalmak, tehát ő teljesen ebbe a struktúrába, ő benne marad, és itt akarja megtalálni a válaszokat.
Hát szerintem Adi egy kicsit ravasz is volt, mert én azt gondolom, hogy ő rájött arra, hogy egy kicsit ezt a nemzeti ügyet egy kicsit azért fel kell turbozni, mert különben Magyarországon senkiből nem lesz semmi.
De szóval, neki jól áll.
De, hát tehát igen. Tehát hogy van ilyen, hogy van, akinek jól áll, hogy elmegy egy reggeli show műsorba, nekem például nem áll jól, de van, akinek jól áll. Tehát van, akinél nem zavaró, hogy ilyesmit csinál, és az Adinál ez a fajt.
Tehát, szerint showman lett volna Adi, hogyha most kortársunk lenne?
Igen, én azt gondolom, hogy ugye Andy Warholhoz kötik, hogy ő az, aki képes volt úgy művészetet csinálni, hogy tudta, hogy a médiával ezt hogyan kell megjátszani. De hát az Adi már 100 évvel korábban, vagy 60 évvel korábban ezt már abszolút művelte. Abszolút művelte, és szinte meghökkentő, hogy ugye, hát ennyi romboló anyag mellett mindenre képes volt figyelni, mert az ember, igen, tehát hogy őt ez izgatta, ő tényleg árgus szemekkel figyelte, és figyeltette a sajtót a különböző sameszeivel, hogy gyerekek mit írnak rólam, és mindig műsort csinált, és akkor, ahogy a Füst Milán mondta, hogy Adi látványosan kotlik. Ez úgy volt, hogy elmentek felolvasni, és Adi, aki persze már rég megírta a verset, de úgy csinált, hogy leült, hogy fú, nincsen, valamit fel kéne olvasni, nem hoztam magammal semmit, és akkor gyorsan leírta a verset, amit persze már rég otthon megírt, és akkor úgy eljátszott, hogy hát gyerekek, nekem ez így 3-4 perc alatt sikerült, nem tudom, ti mennyit dolgoztatok azon, és hát jobb lett, mint az enyém, hát nem.
Nagyon finom.
Szóval ő egy ilyen, igen, tehát ő egy attraktív játékos volt.
Kosztolányi próbálja őt úgy lehúzni, hogy a műveltség az nagyon sekélyes. Pedig szerintem például az Adi publicisztikák, hát a óriási műveltség van. Hát, eszméletlenül fogalmaz is, és az érvanyaga az is valami fenomenális.
Hát én azért nem műveltségi irányból fognám meg a publicisztikát, hanem inkább gondolkodási fürgesség és logika nyomán, tehát nyilvánvaló, hogy nagyon okos volt. De természetesen...
Erzsa birodalomról, történelemről nagyon...
Hát azért vannak érintőleges dolgok, tehát hogy azért olyan mélyen nem... Tehát, ez is egy, tehát hogy is mondjam, az a dilettantizmus, amikor azt hiszi az alkotó magáról, hogy ezt is tudja. Tehát, hogy mit tudom, én most mondok egy példát, hogy a Faludi György, már meghalt költőtársunk, ő például, aki ismerte József Attilát, ez volt az egyik legnagyobb értem.
És József Attila temetésére. A tehervonat vaskereseke sem keményebb Babits Mihály szívénél.
Tehát, hogy néztem, hogy mi a Faludiba az érdekesség. Ő nem olyan mély költő, mint a valahai barátja József Attila, de tudja, hogy mennyit tud a világról, és nem akar azon túlmutatni. Tehát a dilettantizmus az, amikor nem látom be, hogy hol vannak a korlátaim. És ez nem csak szellemi tartalomban fontos, formailag is. A Pilinszky tudta, hogy nem ő a Vörös Sándor, tehát nem fog ezért Bóbitát írni, mert hogy az neki nem fekszik. Tehát, hogy tudod, hogy egy limitált szókészlettel, egy limitált, vagy ritmikai, meg rímkészlettel rendelkezel, és a dilettáns az, amikor azt mondom, hogy hát én is vagyok olyan, mint Arany János rímileg, meg pláne, mint Vörös Sándor, de ez egy nagyon fontos belátni, hogy hol van az a sáv, amiben mozgok, és ha abba tudsz maradni, és nem, hát, nem is tudom, biztos, hogy a magánéletben is vannak ilyen dolgok, amikor az ember nem tudom, jól nézek ki, de azt hiszem, hogy én vagyok a társaság centruma, és minden női tekintet rám figyel. És akkor itt van, hogy jól néztem volna ki, ha ezt nem gondolom így, mert egy lány biztosan megszeretett volna engem, de 20 az nem fog megszeretni. Vagy igen, az, hogy én ugye gitározom, és így bizonyos szűk körben én az egyik legjobb gitáros vagyok, de ugye a sportarénában nem indulnék ezen a történetben.
Na jó, de viszont ahonnan kiindultuk, Adi Endrének a határai annyira tágak, hogy ezt azért megbocsátjuk neki.
Nem, nem, azt akartam ezzel mondani, hogy Adi sosem ment tovább annál, mint amennyit tudott. És a tudás azért az egy, tehát hogy amire a Kosztolányi utal, az valójában műveltség. Az nem tudás, tehát ez nem ugyanaz. Adinak, ami a fejébe volt műveltség, azt ő tudta tudássá generálni, magyarán aktívan benne volt a gondolkodásába. És a Kosztolányi biztos százszor annyit tudott, mert, vagy a Babits pláne, de nem biztos, hogy túl sokat tudtak belepörgetni, vagy élményszerűvé tenni abból a tudásból.
Petri György, belső beszéd. Ismeri ön ezt esetleg?
Biztos, de nekem így nem ugranak be. Nyilván miután Petriről is írtam.
Miért gondolta őt, hogy beleveszi a kötetbe?
Hát azt hiszem, hogy a számomra meghatározó költők közül, akik az én életemben már jelen voltak valamennyire, mert ugye hát valamelyest ismertem a Petrit, nem közelről, meg nem is akartam volna közelről ismerni, de ismertem, és hát egy olyan költő, aki rám nagyon erősen hatott már a 70-es években, mikor még kamasz voltam gyakorlatilag, és egy nagyon érdekes dolog, hiszen bizonyos tekintetben szintén a közéleti működése vagy verselése miatt is, illetve egy korosztály hangulatának, lelki állapotának a megragadása révén nagyon erősen kultikus figurává vált, és érdekelt, hogy mit találok, hogyha most újraolvasom az egész Petri életművet, ami tele van egyébként remek dolgokkal, és látom, hogy hol az ellenzéki szerepvállalás vitte mégis ezeket a műveket, hol pedig a deviáns alkoholista, mikor majd mindez a kettő leválik róla. És ez a kérdés, hogy a legendárium háttérbe szorul, egyelőre még szerintem nem szorult háttérbe, akkor lesz érdekes, hogy a Petri életműből mi marad. Hát remélem sok minden...
Az utókor jól ítél?
Hát nem tudom. Valószínű, hogy többnyire jól ítél. Lehet, hogy vannak... vagy hát mindig vannak túlkapásai az utókornak, és makacs ragaszkodásai az utókornak, de hát az utókor van, tehát vagy az utókor lesz. Nem lehet lecserélni, most mit csináljunk vele? Ez van. Tehát, hogy amit az utókor érdekesnek fog találni, amit olvasni fognak az emberek, az lesz a magyar irodalom, és persze még azt is gondolom, hogy vannak olyan írók, akik régen így azt hittem, hogy ez így nincs, nem létezik. Csak olyan életművek vannak, amelyek bárványban vannak vésve, most sarkítva mondom, és megmaradnak, és mit tudom én, micsoda. Nem, olyan életművek is vannak, amelyek az aktualitásban élnek, és aztán felszámolódnak a jövőben. Ilyen a Bródi Sándor életműve, aki őrült nagy sztár volt a maga idejébe. És fantasztikus dolgot vitt véghez, hiszen ha belegondolunk, ugye egy kicsivel fiatalabb, mondjuk egy nemzedékkel fiatalabb, mint Jókai, ha vesszük a Jókai hősöket, vagy a Nálánál megint csak idős, már a Brodinál idősebb Mikszát hősöket, mind a kettőnél még az ideál, tehát még a Mikszátnál is találkozunk az idealizált szereplő karakterével, és a Bródi az, aki azt mondta, hogy nyissuk már ki a szemünket, és nézzünk le a földre, ott kik hevernek, különben nem vettétek észre, gyerekek? Vannak ott nyomorultak, azok most meg fognak halni, mert nincs ennivalójuk. És igaz, hogy Zola után, tehát a francia naturalizmus után dönt így a Bródi, de ez egy nagy döntés volt, és ez egy nagy figyelmi tágítása, nem pusztán csak az írók figyelmének, hanem az olvasói figyelemnek is. Tehát Bródi a maga módján, a maga eszköztárával sztár volt a maga idejébe, és még életében bukott arc lett, ez is nagyon érdekes dolog, hogy ezt is el kell viselni egy alkotónak, hogy lehet, hogy még életedben kiesel, úgymond a pixisből, mert hogy a siker, ez a látványprojekt, ami adott esetben a sikeres írókat kíséri, ez ugye nem része a műalkotásnak. Ez nagyon veszélyes dolog. Ez úgymond, ha már a Hit Rádiónál vagyunk, ez a Jézus megkísértése. Ez az ukor le a toronyból, csináld ezt, legyél látványos. És valójában erre kell figyelni, hogy nem csinálunk attrakciót, műveket akarunk létrehozni, érvényes alkotásokat. Úgyhogy...
Ön szerint ezért vissza kell vonulni? Tehát egy kicsit információszegény életet kell élni egy művésznek? Mondjuk egy írónak különösen? Nem hathatnak rá a napi információk?
Hát ezt nem tudnám egy ilyen, tehát hogy ki hogy működik, különböző típusú alkotók mennek egymás mellett. Az biztos, hogy a napi információ az egy publicisztikus szintje az életnek. Tehát aki az életében érzett már őszintén fájdalmat és örömet, az pontosan tudja, hogy az nem a kormányzat miatt érezte. És pontosan tudjuk, hogy a létünk természetesen meg tudja keseríteni és rontani a mindennapjainkat.
De tágon értelmezem az információt, tehát nem csak úgy.
Hát tágon meg persze, hogy hát figyelni kell a világot. Hát miből tudná egy író, hogy mi zajlik?
Hát ha túlságosan figyeli, akkor a bensejét hogy tudja figyelni a belsőjét?
Hát az igazság, hogy az író úgy figyel, hogy mindjárt pakol mindent befelé. Úgy futtat át magán mindent, mint a húzat. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, amit most mi csinálunk, tehát, hogy leültünk beszélgetni, az ártalmas az én írói munkámra. Most ezt direkt mondtam ennyire karikírozva, mert hogy ugye mit csinálunk? Én próbálok mondani olyan dolgokat, tehát kifelé, tehát hogy ön kérdezés, én válaszolok, tehát kifelé dolgozom. Igen. De amikor írok, befelé dolgozom, tehát, hogy ez például kontraproduktív, de a világ figyelése, akármilyen szintű figyelése, ez az önfigyelést is jelenti. Tehát ez is egy fontos dolog,
tehát
hogy...
nem válik így ketté.
Nem válhat ketté. Tehát ahhoz, hogy... És azt mondom, hogy nagyon érdekes számomra az, hogy bizonyos művészeti tények, a magánéleti tények is. Tehát, hogy az, hogy én magamat figyelem, ez nem azt jelenti, hogy nem figyelek a gyerekeimre vagy a feleségemre, hanem azt jelenti, hogy megtanulom, hogy én hogyan tudok figyelni rájuk. Tehát, hogy az, hogyha én jobban, tehát ez nem egy önzőség, nem az van, hogy én magammal foglalkozom, hanem kell foglalkoznod azzal az emberrel, aki éli az életét. Mire, hogy reagál, és adott esetben el kell döntened, hogy ezek a reakciók jó reakciók, ezzel együtt tudsz élni, vagy rossz reakciók. Hogy tudnád ezt eldönteni, ha nem figyelnéd önmagadat? Úgyhogy az írónak meg kivált kell figyelnie önmagát, és mert hogy azon a anyagon keresztül, ami ő azon a lelki alkaton keresztül mutatkozik, meg épül föl a művilága. Tehát, hogyha nem ismerjük, hogy mi ez a figura, hát akkor ki, tehát ez olyan, mint a nagyapám, aki asztalos volt, ne tudta volna, hogy mi a különbség a puha fa meg a kemény fa között, ez körülbelül ugyanez a probléma.
De figyelni is okosan kell. Mert hát aki nem jól figyel, az...
Jó, hát ez...
Vagy intelligensen.
Hát az az igazság, hogy ez egy furcsa dolog, hogy tényleg minden dolog, ami tudja a te életedet, és itt egy művészi életet is értek alatta, így úgy kicsit igazgatni, az ilyenfajta szavak mindig elhangzanak. Kérdés, hallod, vagy nem hallod? És ezt nem tudod, hogy hallod, vagy nem hallod, de valahol igen, hogyha impulzívan figyelsz a világra, akkor én azt gondolom, hogy meghallod azt a mondatot, hogy nem ezt a lépést kéne megtenni. És nyilvánvaló, hogy igen, tehát hogy
tehát ne, tehát, vagy felismerni, hogy a más hogy tette meg ezt a lépést, rosszul, jól.
Hát ezért vizsgálunk más életeket. Tehát ugye az egyszerű polgári világban azért vizsgálunk más életeket, hogy bebizonyítsuk, hogy a miénk jobb. De a gondolkodás számára a más életek vizsgálata az igenis azok a tétek, hogy helyese így lépnem, vagy nem így lépnem. Mit vált ki, stb. Hogy ne pusztán a saját károdon tanulj, hanem a világ vizsgálatán is, vagy nem. Igen. Tudom.
Bocsánat, egyet még szerettem volna kérdezni, a vietnámi történetek.
Igen.
Önnek lefordítottak verseit?
Nem, én fordítottam. Én fordítottam egy Zung nevű kolléga, vietnámi kolléga verseit magyarra, egy kötetnyit.
És ön akkor beszél?
De nem. A Zungot azt... azt magyar nyersfordításból csináltam, és akkor most egy Tuang nevű regényírónak egy kis regényet fordítottam, azt pedig angolból csináltam.
Ebből az inspirációból született például a Nuoc, nem tudom, hogy jól ejtem neki, novella? Az egy eszméletlen jó novella.
Igen. Voltam 2 hónapot Vietnámba, azzal a céllal, az egy vietnámi magyar író program, aminek az a célja, hogy egymás országát nézzük és írunk róla. És számomra ez egy nagyon érdekes kaland volt.
Megértették önt? És ők megértették, és ön megértette őket?
Hát próbáltam megérteni azt a világot. Gyerekkorom óta vonzódom Vietnámhoz a háború miatt, és nagyon érdekel az a társadalom, és szimpatizálok is vele, hol hozzá kell tegyem, teljesen más típusú társadalom, mint egy nyugati társadalom. És egy óriási különbséget mondok, hogy ugye a nyugati társadalom alapvetően individualizálódik folyamatosan.
Ott pedig
megmaradtak a családi kötődések, mint egy kollektív működés.
De akkor egy művész hogy tudott kifejlődni?
Hát nagyon nehezen.
Ott sokkal nehezebben. Mi?
Nagyon nehezen. Tehát az én barátom, akit lefordítottam, aki Magyarországon tanult, és ezért meg van fertőzve, úgymond a nyugati bölcselettől, az ő típusú versei, azok nagyon idegenen szólnak. Tehát Vietnámban lassan alakul ki a modern irodalom.
Még azt hiszem, szocializmus van valamilyen szinten.
Hát a társadalmi szinten. Tehát ez egy furcsa dolog, hogy dübörög a kapitalizmus, tehát aljas módon dübörög. Közben, hogyha egy blogger valamit ír az első titkártól, akkor másnap már lebebörtözik. Tehát, hogy ez egy ilyen ambivalens világ, hogy de vannak ilyen nagyon érdekesek, hogy például nincs magánföld tulajdon. A föld a népé, és csak bérelni lehet. Tehát ezek is ilyen érdekes dolgok, tehát hogy olyan másfajta alapok, de főként ez a azt hiszem, hogy az, hogy ennyire egyértelmű, hogy mit kinti barátom mesélte, hogy hát az öccsének a kisfia az rákos lett, és akkor csak beszélt róla. Ja, és egyértelmű, hogy az egész család odaadta a pénzét. Egyértelmű volt. Ez nem volt kérdés. Tehát, és ezek a fajta evidenciák nem működnek már szerintem a mi közösségünkbe, ha közösségnek lehet.
Ennek a jó oldalaival, meg az árnyoldalaival együtt.
Így van. Tehát minden esetre az egy rendkívül érdekes dolog, és hozzá kell tenni a másik különbség, hogy még nagyon erősen jelen van a kisiparos lét, vagy a kis termelői lét. Ezt most számolja föl a kapitalizmus. Tehát visszakerültem gyermekkoromba, ugye egy vidéki faluba, ahol én fölnőttem, ahol a modern mezőgazdaság felzabálta ugye a kis paraszti világot, és itt pedig azt látom, hogy megmarad, de elindultak a nagy vállalatok, hogy ezt felegyék, holott furcsa mód az ő örömük, a jó kedvük egy kicsit abból fakad, hogy rengeteget dolgoznak, de nem gongra dolgoznak. Tehát nem gongra, hanem fölébredtem, akkor bemegyek a műhelyembe, és akkor elkezdek dolgozni. De délben, hogyha végigmegy az ember egy ilyen iparos részen, ahol egy kis műhelyek vannak, mindenki a függő ágyban szundikál. És lehet, hogy aztán 7-ig dolgoznak, de követnek egyfajta, hogy is mondjam, saját maguk által diszponált munkarendet. Azért ez egy nagy különbség, őrült nagy különbség.
Nagyon érdekes. Sajnos letelt a műsoridőnk. Nagyon köszönjük, János, hogy itt volt, és további nagyon-nagyon sikeres köteteket kívánunk önnek.
Köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy elhangzott valami, ami értelmes.
Biztos,
a rádió hallgatói számára. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Viszontlátásra.